Szeretettel és örömmel köszöntelek én is így együtt újra minnyájatokat. Csak kérdezem, elég hangosan beszélek? Jó, köszönöm. A mai alkalommal a jellemről szeretnék egy kicsit együtt gondolkodni veletek, olyan szempontból, hogy sokféle értéket próbálunk létrehozni mi az életben, és szeretne mindenki valami tartósat és maradandót alkotni, és amire szoktunk ugyan néha figyelmet szánni, és nyilván a szombatjaink is valahol e körül forognak, és erről szólnak, mégis próbálom nevesíteni, hogy az első angyal üzenetének az elején már is ott van a jellem kérdése, amikor arról szól, és egy nekünk szóló megbízatás is, amikor azt olvassuk, hogy néki adjatok dicsőséget. Vajon az emberek és a magukat hívőknek, Krisztus követőknek vallók, a mi életünk, a jellemünk mennyire van összhangba az Istenével? Ugye egy egyszerű kérdés ez, és sokat szoktunk róla beszélni, és nekem egy külön belső küzdelmet szokott okozni az a gondolat, amikor az Isten jellemét az emberek felé elvárásként közöljük. Nem tudom, hogy értitek ezt. Tehát amikor elvárható a jellem, nem. Én ezzel egy kicsit küzdelmet folytatok, mert a jellem akkor formálódik jól és szépen és arányosan, hogyha időt adunk magunknak arra, hogy szemléljük Krisztusnak az arányos jellemét. Igen, de mi egymással, meg emberekkel, meg a hétköznapokban annyi mindennel el vagyunk foglalva, és nem tudom, hogy van-e időnk arra, hogy a Krisztus jelleme számunkra valami világos képalkotásként jelenjen meg a benső világunkban. Tudjátok jól, hogy Példabeszédek könyve 23. fejezetének a 7. verse úgy szól, hogy ahogy az ember gondolkodik az ő szívében, olyan ő. Tehát a jellem az nem pusztán egy külső viselkedés vagy modor kérdése, hiszen elég arányosnak tűnt Júdás jelleme is a tanítványok számára, hiszen pénztárosként és bizalmas emberként élvezhette a tanítványoknak a rábízott pénzek rábízatásából származó helyzetét. Mégis az ő jelleme egészen más volt, mint amilyennek ismerték őt valójában. Pedig hát naponta találkozhattak talán bele. Mi a jellem? Amikor ezt a szót halljátok, hogy jellem, jellemfejlődés, jellemformálódás, Krisztus jellem, ez a szó elhangzik, hogy jellem. Milyen gondolat támad bennetek? Mi a jellem? Igen, gondolkodásmód. Ugye Ellen White-nak a szóhasználatát hoznám ide, és azonosulok is vele én magam is. A gondolataink és érzéseink alkotják az erkölcsi jellemet. Ez egy alapmondat. Ez nem baj, ha örökre megjegyezzük. A gondolataink és érzéseink alkotják az erkölcsi jellemet. Folytatom tovább. És tudjátok, hogy mi alkotja a jellem erejét, hogy erős legyen az, ami esetleg még tiszta is. Látjuk Ábrahám példáját, éppen elemezgettünk, beszélgettünk róla, hogy az, aki hitében erős volt, kiderült, hogy nem mindig volt erős a hitében. Hiszen vizsgáljuk és gondolkodunk, és ez számunkra is tanulság, hogy vannak úgymond pozitívabb területek, amiben úgy gondoljuk magunkról is, hogy erősek vagyunk. Más területen meg inkább szégyeljük magunkat és elbújnánk. Mi alkotja a jellem erejét? Ez is Ellen White-i válasz lesz majd. A jellem erejét mi alkotja? Egy nagyon rövid mondatot találtam. Az akarat erő és az önuralom. Az akarat erő és az önuralom adja meg a jellem erejét. Az akarat erő és az önuralom. Hát nyilván másokra nézve az akaratunkat tudjuk, de a magunk életében is különös, hogy a jellem önuralom. Hát emlékszem gyerekkorom sok küzdelmére az önuralom területén. Nem tudom, hogy ti magatok mennyire és hogyan gondolkoztok ezen a területen. Legyen az ember lelke érzékeny az igazságtalanságra, de például mi mit gondolunk arról, hogyha például valaki nagyon gyorsan fölháborodik és indulatos lesz, tehát egyrészt érzékeny a lelke, mondjuk egy igazságtalan helyzet, mondjuk Mózes. Pici példa, 12 éves korig formálódott a jelleme, elkerült ugye a fáraó udvarába, ott nem felejtette el az első 12 év nevelését, tehát megmaradt abban az Isten iránti bizalomban, amit az ő édesanyjától kapott, ismerjük a gyönyörű tapasztalatokat, de milyen különös, hogy 40 évesen, amikor ő megtudja, hogy rábízatik Izrael, a zsidó nép gyötrelmének a megoldása, tehát ő lesz Izraelnek a szabadítója, akkor az első helyzetben, amikor igazságtalanságot lát, akkor agyon csapja az egyiptomit. Tehát különös, hogy aztán 40 évig tovább kellett nevelni és formálni az ő jellemét, mert igazságérzete jó volt, csak nem volt meg hozzá megfelelő szelítsége. Megkapta azt is az Istentől. Tehát nevelés, további nevelésre volt szüksége. Mennyire fontos a nevelés, a jellem formálódása? Magunk életére, én magam is küzdök ezzel, amikor ilyen nagyon tudatos jellemformáló előadások, programok, beszélgetések vannak, és küzdök vele, hogy ez nem csupán ilyen tanulmány, vagy beszélgetés, vagy lexikális tudás kérdése, hanem van valami különös benső érzékenysége, vagy igénye az embernek, hogy milyen jelleművé szeretnétek válni? Olyan természetesen teszem fel a kérdést. Van egy jellemrajzotok, ami kiábrázolódik bennetek ugye Krisztus személyéről? És kérdezem tovább, hogy vajon mindannyiunkban ugyanolyan Krisztusról szóló jellemrajz formálódik ki, vagy kiderülne, hogy más arányúak a mi Krisztusról alkotott belső elképzeléseink? Mert valakinek lehet, hogy az irgalmasság területén vannak nagyobb gondolatai, elképzelései, másoknak meg az igazság osztásának a területén vannak erősebb elképzelései. Vajon ez hogyan találkozott Krisztusnál? Erről szoktunk beszélgetni nyilvánvaló, és a hozzászólásaink összerakódásából tevődik össze az is, hogy és ott figyelem én is, hogy valakinek egyik, másik területen, valakinek egy másik területen nő Krisztus jelleméből valami erősebben ki, és jelenik meg a szem előtt. Sokféle emberi magatartás és emberi jellem is van, de miben áll az igazi jellem? Miben áll az igazi jellem? Vannak igék, amiket lehetne sorolni, és most csak egy kis kiragadott csokrokat idéznék. Egyrészt, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy mi a rossz és mi a jó a Krisztus Jézusnak napjára, és hogy azt mondja, tökéletesek legyetek és tiszták a Krisztus Jézusnak napjára. Tehát, hogy hozzáhasonló. Miről szólt a 2000 évvel ezelőtti keresztény szó? Ugye a Krisztusiból származik. Hogy olyanok rájuk fogták, mások mondták, hogy ti olyanok vagytok, mint a ti Krisztusotok. Olyan krisztiánosok vagytok. De jó lenne így csúfoltatni. Bárcsak így gúnyolnának bennünket, de hát a mai világ se Krisztust nem ismerik, sem az ő követőit, hanem van egy nagy önjelölt kereszténység, aminek már lassan semmi köze nincs Krisztushoz, mert Sátán uralja. Tehát ez a legnagyobb sátáni csalás. Tehát ezért vagyunk igen nehéz helyzetben ezen a területen, mert a mai keresztény elnevezés már távol van Krisztustól. Sőt, tudjuk jól, hogy éppen ez a profécia teljesedik, hogy Krisztus nevében jelenik már meg a sátáni munka. Ezt már az 1900-as évek végén is, ugye egy német teológus, Francis Schaeffer mondta, hogy a Krisztus névtől ma már jobban kell óvakodnunk, a Krisztus szótól már jobban kell óvakodnunk, meg menekülnünk, mint minden más mai modern szótól. Mert a Krisztus neve alá beraktak mindent, ami ellentétes vele. Hát honnan tudna egy egyszerű ember különbséget tenni? Hát a vallásos viták világában látjuk, hogy milyen sokféle elképzelés van. Megint egy kicsit más terület. Szellemi képességek? Vagy a zsenialitás? Vagy egy elismertség? Vagy valami kiválóság? Valamilyen területen a kiválóság? Ez nem jellem. Pedig figyeljétek meg, hogy a kiváló embereket hogy dicsőítik, akik valamiben kiválóak. De a jellem kiválóság, az mondom, az nem szellemi vagy fizikai képesség kiválósága, vagy valamely különös szakmabeli kiválóság, hanem van a jellemnek egy olyan területe, ami szintén Ellen White-tól veszem a gondolatot, a lélek jósága. Egyszerű. Tehát figyeljetek, ezeket az alapmondatokat próbálom. Mi a jellem? Gondolataink és érzéseink alkotják az erkölcsi jellemet. A jellem erejét mi hozza létre? Az akaraterő és az önuralom. És az igazi jellem, az igazi tiszta jellem az a lélek jósága. Különböző képességektől, szakmáktól, kiválóságoktól függetlenül a lélek jósága. Mikor kezdődik el a jellem fejlődése, vagy fejlesztése? Mikor kezdődik el? Még fogantatás előtt. Még fogantatás előtt elkezdődik. Ne felejtsük el, most mondok egy ellentétes gondolatot, ami a jellemhez kapcsolható, de ellentétes oldalt, az emberi természet. Ugye a hétköznapokban nem szokták az emberek ezt úgy külön választani, de mi most megtehetjük, mert a Biblia beszél arról, különös, hogy a Biblia azt mondja, hogy az atyáinktól örökölt, hiába való természetből szükségünk van megváltásra. Vagy ott van Jakab levelében, az a gondolat, az első fejezet, ha jól emlékszem, a 23. verse, hogy aki belenéz ugye a tükörbe, az Isten törvényébe, és azt mondja, elmegy, és elfelejti, milyen volt, tehát hogy a természet szerinti ábrázatunkat meglátjuk. Ha arról kezdenénk el beszélgetni, hogy a mi szüleinktől, nagyszüleinktől milyen örökséget hoztunk, mi az, ami terhelő, a természetünkben. Mire jöttünk rá? Tudnánk erről beszélgetni? Vagy szívesen beszélgetünk erről? Mert ez az, amiből ugye szabadulni akarunk, és érezzük, hogy visszahúz, terhel, gondolkodásunkban, érzéseinkben, meghatároz különböző élethelyzetekben. Kiderül, hogy a múltunkban ott vannak olyan események, vagy a szüleink múltjában, amiket még mi is cipelünk, hordozunk magunkkal, és esetleg mi magunk is terheljük a mellettünk élőket. Tudunk erről beszélgetni? És tudunk arról beszélgetni, hogy ahhoz képest, vajon Krisztus jellemében mi az, ami más, ami vonzóbb. Összeszoktuk, vagy lehet, jó ez a kérdés, hogy hasonlítsuk össze magunkat, és a magunk hozott természeti ábrázolásunkat, hozott természetünket, hasonlítsuk össze Krisztus vonzó jellemével. Jó ez, ha látjuk a különbséget, vajon? Mert akkor tudjuk, hogy miből akar minket szabadítani, és van egy világos képünk, hogy milyenné szeretne formálni bennünket, és nem úgy formál, hogy tudattalanul, hogy automatizmusba használ bennünket, és egyszer csak úgy létrejön valami szép csoda módjára, nem. Benne valami tudatos választásunk, belső küzdelmünk, tudom, hogy mi az, ami terhel, miről akarok lemondani. Látom, hogy mi az, ami hiányzik belőlem, de vágyom rá, hogy bárcsak az Isten teremtse meg bennem. Tehát ott van az ember személyes választása, döntése, küzdelmei, kívánkozása, vágya, minden benne van. Részt vesz, társa az Istennek az ember ennek a folyamatnak a kialakulásában. Vajon... Ugye mondja a Galata levél 6. fejezet 8. versében is azt, hogy mert milyennek születünk? Valaki megszületik csecsemőként, lelki emberként? Nincs ilyen. Nem létezik. Tehát csecsemőként olyan, hogy mindjárt lelki ember legyen valaki, hát nincs. De egy csecsemőnek, aki már fogható kézben, mi az, ami első benyomása a jellem formálódásnak a terület? Mit kap mondjuk egy kicsi gyermek? Csak egy igét szerettem volna, de gyorsan át is ugrottam. Szaladnak a gondolataim, sok a gondolatom, de nem akarok időt húzni. Azt olvassuk Galata levélben, hogy mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelme. De hát mindannyian testieknek születünk. Ez alap. Aki pedig vet a léleknek, lélekből arat örök életet. testi és lelki. Ismeritek a római levél, Galata levél párhuzamba állítva, mennyi minden különös, mély gondolatot társít ehhez. Ebben olvassatok utána. Tehát nagyobb munka nem volt, ez is Ellen White-i gondolat, nagyobb munka soha nem volt halandóra bízva, mint a jellemformálás. Nem volt nagyobb munka. Tanultatok biztos szakmákat, különböző foglalkozásokat. Vajon jellemformálódást tanultunk? Vagy jellemfejlesztést tanultunk? Jártunk ilyen iskolába? Hát Krisztus iskolája ez csak. Tehát amikor a gyermek megszületik, mi az, amit elsőképpen ő felfog, ami bűnnel fertőzött világunkból? Tudja ő, hogy egy bűnnel fertőzött világba beleszülettem, most rögtön vigyáznom kell mindenre. Hát egy gyermeknek nincsenek gondolatai, de vannak érzései. Rögtön érzéseket fog. Egy gyermek nem gondolatokat, hanem rögtön az első megnyilatkozása érzések. És milyen területűek a legelső érzések egy kisgyermeknek? Ugye van, aki feldolgozta már ugye az öt szeretett nyelvet. Mi az az öt szeretett nyelvből az első, amit egy kicsi gyermek az ő érzésvilágába begyűjt? Mi az első? Testi érintés. A hozzáérés. Még alig lát. A testi érintés. Aztán néhány hét múlva megjelennek ugye a tekintetből fakadó dolgok is természetesen, tehát nagyon gyorsan, hamar. Emlékszem, mikor, most itt van Máté személyesége, két hetesen már mosolygott. Hát az egy szülőnek fantasztikus, hogy a két hetes babája már mosolyog álmába. Akkor azt jelentette, hogy kapott valamit már tőlünk, amit esetleg jó érzéssel tudott. De hát egy szülő mit tud adni elsőképpen egy öntudatát még meg nem élő pici csecsemőnek? Érzésvilágot. Mindjárt az első pillanatoktól fogva jellemformálódás indul. De hát melyik szülő van ennek a tudatába? Vagy minden szülő tudatába van ennek? A gyermekeink nem tudják, hogy az ő örök sorsukat a jellemük fogja meghatározni. Mikor jön rá az emberi lény, hogy az ő örök sorsát, az örökkévalóval, az Istennel való örök életét, az ő itteni küzdelmes, bűnnel fertőzött, betegségektől, bajoktól terhelt életében fejlődő, mennyire való alkalmas jelleme fogja meghatározni. Ugye elég lehetetlen mondatot kell kimondjak. Honnan egy gyermeknek van ilyen gondolata? Semmi. Üres. De mit kap, kitől mit kap az a gyermek, hogy egyszer csak a tisztaságra, a jóságra, a szépségre, az örökkévalóra igénye támadjon? Hogy jön létre ez az igény benne, hogy azt szeretném, olyan szeretnék lenni? Mi hozza ezt létre bárkiben is? Mire emlékeztek a saját pici korotokról? Mi határozta meg ezeket az első benyomásokat, amik utána maradandóak voltak akár egy életen át? Például. Például, igen. És mi van azokkal, akik pont nem kaptak törődést, és nem volt nekik szülői kapcsolat? Akiknek a lelke eleve terhelt, nagyon sok terheltséggel. Én ezen nagyon sokat töprengtem feleségemmel, és sokat beszélgettünk erről, hogy vajon hogy tud működni az isteni kegyelem, jóság, irgalom ott, ahol az emberek csak bántást, terhet, és csak fájdalmat közölnek akár az utódokkal, a gyermekekkel, ahol éppen háborús, vagy szóval betegség, vagy nehéz helyzetek vannak, amikor nem kap a gyermek semmit abból, ami az örök életre valami tiszta fogalmat hozna létre a lelkébe. Hogy működik az isteni kegyelem egy ilyen helyzetben? Gondolkoztatok már ezen? Mert működik, persze, nagyon is különös lenne erről beszélgetni, mert működik, és különleges lenne ezt megfogni, szóval megindító, de mégis csak most fölvetem a gondolatot, és nem bontom tovább. De nyilván nincs semmi, ami itt véletlenszerű lenne, de nem mindig látunk pontosan mi mögé. Hogy a jellem akkor formálódik, amikor már a gyermek ugye kapja. Maradok a legegyszerűbb példán, amikor mi szülők tudjuk azt a gyermekeinknél, hogy az ő örök sorsát is a jelleme fogja meghatározni. Mit tehetek én? Meg egymás között is. Mit tehetünk? Látjuk, hogy az Isten is bánik velünk valahogy. Ő maga az irgalmasságnak, a szeretetnek, az igazságosságnak az Istene. Ő gyönyörködik a megbocsájtásban. Amit leginkább kell az embernek kívánni, mondja a példabeszédek, hogy az irgalmasság az. Tehát a megelőlegező jóság az, hogy még mikor bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt, idézzük az igéből. Amikor nincs érdemünk, nincs semmi, mint hogy hát igen, rajtad könyörülök, mert te olyan jó vagy. Nem, azért könyörülök rajtad, mert nem vagy jó. Azért van szükséged az én jóságomra, mert belőled hiányzik. És az Isten jósága engem megtérésre fog indítani. Mert ha nincs isteni jóság, akkor mi indítana egy embert megtérésre? Különös ez az ige is, szóval nem az oktatás fog megtérésre indítani, hanem a jóság, a lélek jósága. Nem az okossága, nem az Isten hatalma, hanem a jósága fog megtérésre indítani. De mi jön át ebből a jóságból, közénk vagy általunk? Ezen sokat töprengek, és úgy érzem, hogy nagyok a hiányosságaim. Lehet, hogy a tiétek kevésbé, de szerintem mindannyian küzdünk ezzel, de hát jó az, ha küzdünk. Viszont nem fog senki megtérni, nem fog senki az Istenhez vágyakozni, ha az a jóság, és itt meg kell álljak megint egy kicsit. Egy gyermeknek van arról elképzelése, lehet, hogy nem tudja megfogalmazni, de gondolom van elképzelése, tehát ki is mondom bátrabban, van elképzelése egy gyermeknek arról, hogy kivel, miért szeret időt tölteni. Nem biztos, hogy meg tudja fogalmazni, de hát valamit megtud. És vannak érzékeny lelki folyamatok, amiből egyszerűen csak az jön ki, hogy oda megyek. Jézushoz, amikor kiűzi a kufárokat a templomból, és azt látják a tanítványok, hogy van egy dühös, mérges, asztalt borogató Krisztusuk, ugye meglepődtök, hogy ilyet mondok. Nem, nem volt se dühös, se mérges. Hanem a tanítványoknak is mi jutott eszükbe Krisztus magatartásáról, hogy az atyád házához való féltő szeretete mész, tehát a szeretet, és a történetet folytatva, kik voltak az elsők, akik a megtisztított templom után elsőként ott voltak Krisztusnál? Gyerekek. A gyerekek mennek egy mérges asztalborgató figurához. Már bocsánat, hogy így mondom. Egy személyhez. Sem menekülnek. Azt mondják, hogy jó, egy mérgeskedő, nem megy. Na de Krisztus ezt úgy tudta tenni, na milyen lehetett a jelleme, ezen, ha itt megállnánk csak ezen a ponton, hogy egy igazság szolgáltató földi helyzetben, hogy lehet olyan jellemű Krisztus, hogy nem dühös, nem mérges, nem lármás, nem érezteti, még a gyerekek se érzik azt, hogy ő most ki van és dühös, nem tudom, milyen szót mondjak még ide, hanem egyszerűen vonzódnak hozzá, mert érzik a lélek jóságát, miközben a kufárokat kitessékeli. Hát én ezen sokat töprengtem, hogy az Isten jellemét itt hogy tudom jól megfogni, mert vagy, ha már asztalt borogat és azt mondja, hogy távozzatok innen, akkor mérges töltetet rakok bele, vagy ha gyerekek mennek hozzá utána, akkor nem tudom elképzelni, hogy előtte asztalt borogatott. Tehát nem tudom összerakni, hiányosak a gondolataim. És töprengek, hogy Istenem, milyen a te jellemed, milyen volt a te küldöttednek, a te fiadnak, Krisztusnak a jelleme, amikor egy ilyen helyzetben én szétesek. Olyan helyzetbe kerülnék, akkor nem működnék. És nem tudom a te jellemet jól képviselni, mert vagy igazságos vagyok, vagy szereteteljes, és a kettő nem működik együtt. És milyen az a szép isteni jellem, amikor ez a kettő tényleg együtt van? Beszélni lexikálisan én is tudok róla. De amikor helyzet van, akkor elrontom. Lehet, hogy más nem. Én elrontom. És utána jövök rá, hogy most erre billentem, most meg amarra billentem, és nem, nincs, aki egyensúlyba tartaná, és vonzóvá tudná tenni a jellememet. Tehát nem vagyok olyan, amilyennek látom, hogy Krisztus olyan volt. Hát Nem tudom, tehát meg tudnánk fogalmazni, hogy milyen jelleművé szeretnénk látni a gyermekeinket, sőt, mi magunk milyen jelleművé szeretnénk válni. Ismerjük a velünk született tulajdonságainkat, a természetünket. Tudjuk, mit kell tennünk a cél eléréséért. Tehát vannak világos fogalmaink a jellem kérdésében. Arról beszélek, ami egyedül, ami innen elvihető az örök életben. Rengeteg dolgot gyűjtöttünk már, de csak a jellemünk vihető el. Tehát akkor talán érdemes gondolkodni róla. És az öt szeretet nyelvnél gondoljátok csak meg, hogy a gyermekeink mit kapnak elsőképpen tehát. Testi érintést. Mi a másik esetleg? Elismerő szavakat. Igen, minőségi időt. Igen, minőségi időt, szívességet, és ajándék. Igen, ajándékot. Igen. Igen. Szóval ezeket érdemes végig gondolni, mert a Bibliában ezek mind ott vannak, csak valaki ezt felfedezte, és ezt nevesítette. De nem mindenkinek egyforma. Tehát kérdezzük meg, talán érdemes erről egy keveset pár szót váltani, hogy érdemes megvizsgálni azt, hogy kinek mi. Tehát valakinek hiába viszek ajándékot, nem tudja értékelni valami miatt. De ha megkérdezném, hogy mit szeretné gyerekeknél, tegyünk velük próbát gyerekeknél, tegyünk, vagy egymásnál is, beszélgessünk otthon, házaspárok, vagy akivel együtt vagyunk, ismerősök, barátok, barátnők, mindegy. Tegyünk egy kis játékos próbát, mert ez az életnek egy nagyon szép, egy nemes játéka ez, hogy mit választanál? Elmenjünk irándulni, vagy pedig kérsz egy ajándékot. Vagy egy másikat. Mit szeretnél, hogy segítsek neked ebben, vagy inkább egy alapos masszírozást kérsz. És változtassuk az ötből ezeket a párokat. És figyeljük meg, hogy lehet, hogy én hazamegyek, és mondjuk, teszem azt, mondjuk elmosogatok. És kiderül, hogy a végén nem örül a feleségem neki, mert ő inkább egy mély beszélgetésre vágyna. És neki éppen akkor a segítségnyújtás nem adott akkora értéket, mintha leültem volna minőségileg ráfigyelve vele beszélgetni. Fel tudjuk, mert nem mindenkinek ugyanaz és egyformán az arányok. Nem ugyanazok. Ezekről beszélgessünk. Van igényünk a szeretett nyelvek és a jellem fejlődésénél ezen a területen a felfedezésre? Ez egy gyönyörű játék az életnek, és nem szoktuk játszani, ha lehet ezt a szót mondanom. Tehát, hogy mit szeretnél inkább? Nem tudom, elmeséltem-e nektek, kisgyermekek még, lehet, hogy mondtam, akkor állítsatok meg, de ha talán nem árt. 50 évvel ezelőtti a történet, akkori bölcs pedagógus, fönn van egyébként a YouTube-on, megkérdezi a kis 6 éveseket, hogy mi leszel, ha nagy leszel. És a gyermekek mondják, hogy ez vagy az, és kérdezi, hogy miért. És a gyerekek legtöbbsége, olyan 80%-a mondja, hogy tudjátok, mivel folytatja, mi leszel, ez leszek. Megkérdezi, miért. Tudjátok, mi a miért utána válasz a legközelebb? Mert szeretek. Ez a válasz. Mert szeretem ezt, mert szeretem azt. Lejátszhatja ez a pedagógus a 15-6 éveseknek, akik pályaválasztás előtt állnak, és ott senki nem mondja ezt, hogy mert szeretem. Addigra ez kimúlik. A kis önfelett 5-6 éves is, ha ilyen neki az Isten országa, mert ők még szeretetből gondolkodnak. A 16-5-6 évesek, vagy 14-5-6 évesek pedig már érdekből gondolkoznak, mert itt többet lehet keresni, mert itt többet lehet utazni, tehát elmondják az érdekeltségüket. Mi történt 10 év alatt, vagy 8 év alatt a lelkükben? Hová veszett el az, amit szeretek? Hová? Na most azért mondom ezt, mert Jézus Krisztus jellemére nem lehet elváltozni, csak ha szeretem. Lehetetlen dolog úgy tanulmányokat folytatni, írni, oktatni, képezni az embereket, hogyha valakit nem tudnak szeretni. Jézus mit kérdezett az őt megtagadó Pétertől? Hát most Jézus miért ezt kérdezi? Miért nem vizsgáztatja le valami profécia magyarázatból, vagy keresztáldozatból? Hát nem, hát most, tehát miért nem lexikálisan teszi helyre? Mert azzal nem volt baj. Nem ott volt a baj. Hanem az a bizalmi helyzet, ami miatt volt valami a lelkében, az elmében, ami kibillent. Kiderült, hogy más érdekek is működtek, mint a tiszta bizalmi helyzet a Krisztusa iránt. Záró gondolatként még engedjetek meg egy más jellegű bepillantást, hogy a történelem végén is a jellemünk lesz próbára téve. És minden ellene fog dolgozni, hogy örök életre alkalmas jellem ne tudjon formálódni. Erre készüljünk tudatosan. Minden ellenünk fog dolgozni, akik a jellemfejlődésre igényt tartanánk. Például Dániel könyve 6. fejezete. Miért van benne a Bibliában? Miért van Dániel 6. fejezete benne? Tudjuk, jó, mert érdekes és szép történet, ugye az oroszlánok vermének a története, de ha föllapozzátok, akkor ott hosszan el lehet olvasni, hogy Dánielt, amikor ugye itt több száz tisztartó fölé helyezi Dáriusz, ugye a méd Dáriusz, itt már Babilon lehanyatlott, jöttek a médek, és Dániel volt a 3 tisztartó fölötti egyik főtisztartó, főtisztviselő, akik ő neki adtak számot. Na most és tudták azért, hogy egy zsidófogó gyerekből lett ilyen helyzetű emberré. Ezt ők tudták. És mi jön létre? Hát féltékenység. Keresték az okot, hogy bevádolhassák őt, de semmi okot nem találtak. Azt mondja, ha csak az ő istenének törvénye területén. Milyen különös, hogy rászánták a rossz szándékú emberek az időt, hogy okot találjanak, hogy bevádolhassák Dánielt. Szóval ez valami, tehát az emberi gonoszság ilyen, és ennek, gondoljuk, hogy a történet nem ismétli magát, de hogy nem. Ismételni fogja. Ezért van benne pont Dániel könyvében. És tehát okot keresnek. Jézus ellen kerestek okot? Hát egyfolytában. Egyfolytában csak az okot keresték, hogy vádolhassák őt. Egyfolytában. Hamis tanúktól kezdve mindent. És kiforgatták a szavait. Volt, akik hitték, volt, akik nem hitték. Minden volt. Dániel különös módon, hogy ott fogták meg, amikor azt mondja, hogy hát tudjuk, hogy napjában 3-szor kitartóan bemegy imádkozni az ő belső szobájába, nyitott ablaknál. Ez nem jellem kérdése még, hanem az ő jelleméből fakadó szokás volt. Tehát nem külsőképpen élte ő ezt meg, hanem neki erre tényleg belső igénye volt, de addig ez nem volt probléma. És kitalálták, hogy kell egy állami rendelet, hogy ez meg legyen tiltva. Figyeljétek meg, hogy Dániel ellen úgy tudtak okot keresni, hogy elveszítsék, hogy mire építettek? Arra, hogy nem fog változtatni az Istene iránti hűségén. Vajon velünk kapcsolatban alapozhatnak erre? Minket vádolók, hogy nem fogsz változtatni az Isten iránti hűségeden. Nem fogsz változtatni. Nincs az a támadási terület, ami téged megváltoztathatna az Isteneddel való kapcsolatodban. Nincs olyan. Még az életem sem drága nékem. Ugye mondja Pál, csak hogy a futásomat elvégezhessem, fogcsikorgatva. Ugye? Azt mondja, örömmel. Tehát nem működik másképp ez, csak ha örömmel. És itt kicsit kilépek, Jézus miért ment 3-szor ugyanazon szavakkal vissza imádkozni a Gecsemáné kertben? 3-szor Jézus, 3-szor ugyanazon szavakkal. Hát ő maga mondta, hogy nem sok beszédükért hallgat meg az Isten. Nem sok beszédük, ő meg 3-szor ugyanazon szavakkal megy vissza imádkozni. Miért? Mert a lelkében az emberi természet és a külső nyomás és a ráváró lelki terhek között akkora feszültség volt, amit ki is mondott, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el, hogy ki ne igyam, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem a te akaratod legyen meg. Tehát ez a küzdelem nem került el az ő lelkét, de a szeretetteljes szolgálat, és az, hogy nem látom az értelmét, ez akkora feszültséget gerjesztett benne, hogy háromszor ugyanazon szavakkal ment vissza, hogy nehogy közbe föladja a keresztáldozatig vezető lépéseket. Nehogy azt mondja, hogy jó, elég, nincs értelme. Nem vállalom, hogy ki ne ígyam. Tehát ki mondta, visszatérek Dánielhez. Tehát Dánielnél is arra építettek, hogy nem fog változtatni a szokásán, azon a szokásán, hogy napjában háromszor bemegy a szobájába és imádkozik. És bemennek, és ugye a Méd Dáriusznak, hát különös, hogy hát hogy tudott a Méd Dáriusz ezen nem átlátni? Hát hogy nem tudta ezt átlátni, hogy mire megy ki a játék, ha úgy tetszik? Mert azért állami szinten, tehát magas szinten működött ez, mi a meseszerűen olvassuk, mint egy kis történet, de azért ez a legmagasabb szinten, a második legnagyobb birodalom miniszteri helyzetében történt. És semmit nem változtatott a szokásán, és ezt tudták, pusztán egy földi rendelet miatt. És engem sokat foglalkoztat az, hogy vajon a kereszténység milyen területeken változtat a földi rendeletek miatt. Vajon a földi rendeletek és egy közösség, vagy Krisztus követők csoportja, vagy akár egyéne, milyen változtatásokba megy bele a földi rendeletek miatt? És ugyanilyen élesen fog ez megjelenni, vagy Sátán is tanult még azóta rafináltabb dolgokat? Gondolkoztunk már ezen? Hiszen a legnagyobb küzdelem a lelkiismeretünkért folyik. És semmit nem változtatott tehát Dániel, pedig megjelent az a rendelet, amit Dáriusztól kicsikartak, médek, perzsák vissza nem vonható rendelete szerint, és különös, hogy a király mit mondott ki Dánielnek, amikor megtudta, hogy miről szól a történet, és hogy gyakorlatilag rászedték egy rendeletet, kiadattak vele, ami gyakorlatilag senki másról nem szól, csak Dánielről. Egy egész ország Dániel elvesztése miatt kapta azt a rendeletet, hogy egy hónapig senki mástól nem lehet kérni semmit, csak a királytól. A királynak a, tehát azért egy politikai gondolkodás, ne felejtsük el. Figyelembe kellett venni a király önző természetét, a hiúságát. Figyelembe kellett venni Dánielnek az Isten iránti következetes magatartását. Figyelembe kellett venni, hogy médek és perzsák vissza nem vonható törvénye működik. Tehát mindent okosan össze volt ezt szerkesztve, hogy minden jól működjön. Tehát Sátánnak is van csillogó elméje, ne felejtsük el. Tehát nem egy buta patás ördögő, hanem egy csillogó elme. Profi a ravasságban. Csak mi nem vagyunk olyanok a krisztusi jellemben, hogy ezt a profizmust átlátnánk. És amikor beleviszik őt, akkor mit olvasunk a Dániel könyve 6. fejezetében? Hogy a király restelkedett, és igyekezett Dánielt megmenteni. Különös, nem? Hogy Dánielt belevitte egy olyan törvénnyel a veszedelembe, gyakorlatilag halálos ítéletet kellett elrendeljen Dániel ellen az a király, akit nem akarta, hogy Dániel meghalljon. Hát szerette őt. De pont ez volt. Tehát tudták a többi ellenségei, hogy olyan helyzetet kell kreálni, hogy ne lehessen Dániel javára közben visszafordítani ezt a folyamatot. Bekerült ugye Dániel az oroszlának vermébe, és mit mondott neki az uralkodó? A te Istened, akinek te szolgálsz, ő szabadítson meg. Én már nem tudlak. Engem is megkötöztek. Ne felejtsük el, hogy a miniszteri rendeletek mögött megkötözöttségek vannak. Mint itt. Nem? Ó, olyan jó, szabadon minden. Dehogy is. Olyan megkötözöttségek működnek, csak a szabadságnak a díszlete van mögötte, ez egy porhintés is lehet. Na de hát itt is úgy volt, hogy ó, milyen jó ez a birodalom, hogy vissza nem vonható törvények vannak, és stabil, és működik, és itt az ellenállókat szépen félre lehet állítani. És figyeljük csak a különböző emberi magatartásokat, mert mondom, a történelem ismétli önmagát. Ugye berohantak a királyhoz, amikor megtalálták Dánielt, hogy imádkozik. Hát mondanák, hogy Dániel, hát csukd be addig az egy hónapig az ablakot. Most mi történik? Hát becsukja az ablakot. És nem látják. Hát lehet attól imádkozni, nem? Most miért nem csukta be? Bűn lett volna? Hát ez nem bűn. Ugye elkezdünk okoskodni, hogy most mi fér bele még? Most meddig alkalmazkodjunk, vagy hogy oldjuk meg, hogy ne tűnjön fel? Érdekes, Dániel semmi nem változtatott. Sem taktikailag, sem a maga életét féltve. Hát, hogy olyan rendeletet adnak ki, ami addig nem volt baj, most miért lett baj? És egyszer csak bajt csinálnak abból, ami addig természetes volt, és tiszta, és normális. Egyszer csak ugyanaz baj. Miért? Vajon észrevesszük a történetben, ha ilyen élethelyzetbe kerülünk? Vagy mi bezárjuk az ablakot? Hát most ez a helyzet van, most be kell zárni az ablakot. Majd kinyitjuk, hogyha megszűnik a rendelet. Vagy hogy működik? Tehát, hogy az Istennel szerzett valódi tapasztalatok, ha akkor jelennek meg, hogyha nagyon kilátástalanok a helyzeteink. És a Dánielnek elég kilátástalan volt, mert azért megszokták azok az oroszlánok, hogy kapnak enni, de ott azért Dániel volt az étel. És nem ették meg az éhes oroszlánok Dánielt, hanem azokat, akiket utána, amikor a király rájött, hogy őt rászedték, berakatta azokat helyette, akik őt rászedték. Tehát fordult, tehát van ítélet, van igazságszolgáltatás, de odáig mi történik? És azért mondtam el ezt röviden, ezt a dánieli történetet, mert az ő lelkében is volt egy jellem. Noha ők már fiatalkortól fogva ismerjük jól Dániel könyvének a nagyon szép személyes tapasztalatait, hogy milyen bölcsességgel válaszoltak a különböző uralkodóknak. Tehát a konfliktus helyzetekben érdemes ezeket is elemezgetni. Én magam is sokszor elfelejtem. Mikor én magam hasonló konfliktus helyzetbe kerülök, és elrontom, utána jutott eszembe, hogy hát, ezt olvastuk a Bibliában. Így beszélgettünk a szombatiskolában erről. Hát megszégyenülök. Vagy milyen az, amikor a Szentlélek eszetekbe juttatja, amit a Szentírásban olvastam. És erősödik. Ugye olyan témákról szóltam, ami óriási nagy, nem is akarom folytatni, az időnk lejárt, de szeretném érzékeltetni, hogy az emberi életünknek és a belső világunknak, amit így nevezünk, hogy jellem, az érzések és a gondolataink alkotják, és annyi minden hatás ér bennünket, hogy tényleg adjunk az Istennek időt arra, hogy a jellemünket az örök életre alkalmassá tudja formálni, hogy ott, ahol minden szent, tiszta, tényleg az Isten jellemét tükrözően ragyog, ott mindenki azt mondhassa örömmel, hogy ő a mi Istenünk, akit mi vártunk, aki megtart minket. Amen.